Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem dr. Röst Gergely, matematikus, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, a HCM Komputációs Medicina Kutatócsoportjának vezetője, akit köszöntök, szép napot kívánok, szia! Nem olyan régen egyszer már beszélgettünk a te motivációdról, illetve a matematikáról, a matematika világáról, arról, hogy ez hogyan tud az orvostudományban segíteni, és én nagyon emlékszem abban az interjúban, hogy arról beszéltünk, hogy ebben nagyon nagy jövő van a matematika nyelvében. A mostani beszélgetés is szerintem ezt fogja alátámasztani, de ha egy picit lehet, akkor először menjünk bele abba, hogy hogyan is kezdődött a te munkád, hogyan is kapcsolódsz te a HCM-hez.
A HCM az egy orvostudományi kutatóközpont, aminek a célja az egészséges öregedés, a személyre szabott gyógyászat, ehhez kapcsolódó orvosi kutatásoknak a segítése, és a HCM-ben kezdetektől fogva nagy szerepet kaptak a számítások. Ugye ma már az orvostudományban óriási adatmennyiséggel dolgozunk, rengeteg adat keletkezik nap, mint nap, tehát ezeket az adatokat megértsük, földolgozzuk, a lehető legjobban kihasználjuk az adatokban rejlő lehetőségeket. Ehhez komoly matematikai eszközökre van szükség, illetve komoly számítási kapacitásra is. Ezért a HCM létrehozott egy számítóközpontot, ahol egy szuperszámítógép működik, ami nagyjából 5000 normál asztali számítógépnek a teljesítményével ér fel, és szeretnénk ezt a szuper számítógépet is kihasználni abba, hogy segítsük az orvosi kutatásokat, hogy minél hatékonyabb terápiákat, diagnosztikákat tudjanak fejleszteni. Nyilván, hogy ezt a szuper számítógépet is jól használjuk, benne lévő lehetőségeket a legjobban kiaknázzuk, ehhez matematikai eszközökre, módszerekre, számításokra, modellekre, szimulációkra van szükség. Mióta működik ez a szuper számítógép, ez év eleje óta, létrejött ez a komputációs medicinának nevezett kutatócsoport, orvosi matematikának tudnám így egyszerűbben lefordítani. Ez minden olyan HCM-es kutatócsoportot, rákutatókat például, egyéb betegségekkel foglalkozó kutatókat támogat abba, hogy ők is tudjanak élni ezekkel a lehetőségekkel, amit a modern matematika eszköztár, illetve ez a nagy számítási kapacitás jelent.
Ha jól emlékszem, akkor egyébként a COVID-19 járvány kapcsán meséltél, hogy lehetett arra nézvést, számításokat végezni, hogy hogyan, milyen gyorsan terjed, mutálódik, mi történik, és hát ezek ugye nagyon fontosak ahhoz, hogy mondjuk egy fertőzés esetében a tudomány előtte legyen az eseményeknek, és felkészülni tudjon, ha jól gondolom.
Így van. Az azért elég közismert, hogy a matematika az nagyon jól használható a fizikában, ez a klasszikus alkalmazási területe, vagy a műszaki tudományokban. Az nem annyira ismert, hogy a biológiában, vagy az orvoslásban is mennyi matematikát használunk ma már. A COVID-járvány alatt valóban ez az aspektus az kicsit előtérbe került, ugye a járvány modellezés, hogy meg ki kell jósolni, hogy mekkora járvány hullámra kell számítani, ugye az intézkedésnek a hatása, és így tovább. Tehát nagyjából már ez is azért a köztudatba bekerült, hogy a matematikát mire lehet használni, de hogy az orvoslásban, például rákterápiáknak a javításában is lehet matematikát használni, ez még szerintem a közönség számára jobban ismeretlen. Amit mondtál, hogy próbálunk mindig, amit a járványtanban próbálunk mindig a vírus előtt járni egy lépéssel, nem üldözzük a vírust. A rák gyógyításának a legnagyobb problémája az, hogy tipikusan elkezdenek egy kezelést, az elején működik, de aztán a tumor egy idő után rezisztensé válik, ez a kezelés nem működik tovább, és akkor ugye próbálnak valami mást keresni ebbe az esetben, de akkor már megint az történik, hogy mi futunk a betegség után, és pont erről szól a tumorok, illetve a rákos megbetegedéseknek a matematikai modellezése, hogy próbálunk elémenni ennek a folyamatnak, megjósolni, hogy milyen irányba fog változni. Ugye a rákos betegség, egy tumor, az nem passzívan várja, hogy mindjárt elpusztítjuk, hanem a rákos sejtek állandóan mutálódnak, változnak, nagyon sok minden történik velük, ez egy dinamikus folyamat. És ha ezt tudnánk kicsit előrelátni, nem csak mindig reagálni arra, amikor valamit látunk, hanem előrelátóan tervezni, ez nagyba tudná javítani a rákterápiáknak a hatékonyságát.
Hát megmondom őszintén, hogy megelőztél, mert pontosan azért vezettem fel így, hogy a COVID-ot hoztam ide, mert hogy ez egy ott nagyon-nagyon jól látható, hogy előrejelzésről volt szó, és mivel tudom, ami most ennek a beszélgetésnek igazából a fontosságát adja, az az, hogy idén nyáron első alkalommal volt egy matematikai onkológia nemzetközi nyári iskola, és pont ez lett volna a kérdésem, hogy hogyan lehet egy olyan területen alkalmazni ezt, vagy milyen céllal, amely terület, akárhogy is nézzük, de sajnos mindig reagens. Tehát tényleg arról van szó, hogy történnek a dolgok, és akkor arra nyomába van, nagyon sok területen a nyomába van, de mégiscsak mindig egy picit utána szalad a dolgoknak. Hogy ott a matematika hogyan tud megjelenni, illetve a matematikának az ereje mit tud tenni. Úgyhogy arra kérlek, hogy akkor vezess be, hogy mi történt ebben a nyári iskolában.
Magyarországon ez volt az első ilyen nyári egyetem, vagy nyári iskola, amit a Hátrendben rendeztünk, a rákmodellező iskola, de az inspirációja igazából az Egyesült Államokból jön, a Moffitt Rák Központból, ami Floridában található, az egyik legnagyobb rákközpont, a legjelentősebb rákközpont az Egyesült Államokban. És én ott voltam egy workshopon, pont a pandémia előtt néhány hónappal, és a matematikai módszereknek az alkalmazásában ezen az onkológiai területen, abban a világ szinten, hogy a Moffitt az úttörő. Ott már 15 évvel ezelőtt létrejött, a rákutató központon belül rákkórház is egy megye, hatalmas kampuszuk van, a klinika, kórház, kutatóközpont egymás mellett található, és ők létrehozták az úgynevezik, hogy integrált matematikai onkológiai intézetet, ami belül van a rákközponton belül, közvetlenül a klinikusok mellett. Szóban is benne van, hogy integrált, pont ez a lényege, hogy az interdisziplináris, multidisziplináris megközelítés, ugye különböző tudományterületeknek a tudásait ugye integráljuk. Tehát a matematikusok dolgoznak ott nagy részben, de közvetlenül a klinikusok mellett, velük napi szinten együttműködve, nem csak a kis elefánt csontornyukban dolgoznak a matematikusok és gondolkodnak az egyeteken, hanem tényleg napi élő kapcsolatuk van azzal, hogy vannak a klinikai kutatások, ott mire lenne szükség, ehhez hogyan tudnak kapcsolódni. Tehát a Moffittban ez létrejött.
Tehát van kommunikáció a területek között, ugye? Jól értem, napra
igen,
készen.
Hát, így van, ez nagyon fontos.
Mint hát igen.
Most, ha kicsit visszautalok megint a Covid-ra, ott is ugye nagyon fontos volt, hogy a matematikai modellezés az együtt dolgozzon az epidemiológusokkal.
Így van, igen.
Itt ezen a területen meg megint a matematikai modellezés, akik a számítógépes szimulációkat csinálják, a modelleket készítik, adatokon tudnak elemezni, ők dolgozzanak együtt minél szorosabban ugye a klinikusokkal, akik a gyógyítást végzik, meg a rákkutatókkal, akik ugye a gyógyítást megalapozó tudományos kísérleteket végzik. És gyakorlatilag ezt a szellemiséget próbáltuk mi is áthozni erre a nyári iskolára. És a Moffittal azóta is van élő kapcsolatunk, tehát most is a két oktató, aki a nyári iskolán itt oktatott, ő tőlük érkezett, Floridából, a Moffittból, két vezető kutató onnan. És az iskolának is ez volt a lényege, hogy ezt az integrált, multidisziplináris szemléletet erősítse. A Moffitton kívül még azért voltak nagyon neves előadóink, az Imperial College-ból, a Torino-ból, és akkor hozzájuk csatlakoztak, hogy a Hátszemben működik több rákutatással foglalkozó kutatócsoport is. A Hátszemes rákutatók is tartottak előadást a nyári egyetemen a diákoknak, és még ők szolgáltattak problémákat is, mert erre kicsit többet tudok mesélni, hogy pontosan mit csináltak itt a diákok, mert nem csak előadások voltak, és az iskolában hát több doktorandusok voltak, tehát olyan diákok, akik ugye a doktori fokozatukon dolgoznak, és már így válogattuk össze a résztvevőket is, hogy minél heterogénebb legyen, aki a matematikai modellekhez értenek, ilyen hallgatók legyenek, akik rákkutató csoportokban dolgoznak, és orvosi oldalát tudják jól, legyenek, akik adatelemzéssel, adattudománnyal foglalkoznak, és ők jöjjenek össze, és igazából nagyon nagy érdeklődés volt erre az iskolára, hogy nyilván meghirdettük a nemzetközi fórumokon is, 120 jelentkező volt, közel 30 országból, és végül közül 26 diákot tudtunk fogadni, olyan arra volt kapacitásunk, úgyhogy nagyon nehéz volt kiválogatni, hogy jöjjenek el az iskolára. És akkor egyrészt az iskola állt abból, hogy ezek a vendég előadóink, meg a Hátszem rákutató, ugye tartottak előadásokat a saját területükről, hogy bevezették a diákokat a rákutatásnak az alapjaiba, vagy a rák biológiájának az alapjaiba, matematikai modellezési eszközöket, számítógépes eszközöket bemutatták, és utána jött, ami szerintem a legjobb része ennek az iskolának, amikor diákok kis kutatócsoportokat alkottak. Tehát beosztottuk őket csoportba.
Na, és ezekben a csoportokban akkor figyeltettek, vagy direkt úgy voltak kialakítva, hogy kellőképpen nemzetközi legyen, kellőképpen több terület tudjon együtt dolgozni, mert ugye ezt képzelném ezek alapján.
Pontosan ez a lényege, ahogy mondod, erre nagyon figyeltem, hogy így illenek a csapatok. Tehát egy csapatot én vezettem, meg a vendégelőadóink közül mindenki vezetett egy csapatot. Az én csapatomban volt egy magyar lány, aki immunológiából nagyon profi volt. Volt még két spanyol, egy lengyel, meg egy leszből érkezett doktorandusz, valamelyik a számítógépes szimulációkban volt nagyon jó, hogy kell lekódolni, hogy a számítógépes utasokat valaki a paraméterbecslésben, valaki vagy az egyenleteket, amiket felírtunk, azokat hogyan lehet matematikailag elemezni, tehát és minden a többi csapatot is pont így próbáltuk összeállítani, hogy mind abban, hogy milyen tudásuk van, milyen háttértudásuk van, abból a szempontból is heterogén legyen orvosi tudás, biológiai tudás, matematikai tudás, és hogy nemzetköziek is legyenek, mert ám a modern tudományban ebbe a környezetbe kell dolgozni.
Igen, meg ugye ez az is egy külön tanulnivaló, nem, hogy ebbe a közegbe megtanulni, együtt működni, meg hogy mikor, kinek mi a kompetencia határa, és hol jön be a másik.
Így van, ez egy nagyon fontos aspektus az iskolának, ami legalább olyan fontos, talán még fontosabb, mint az a tárgyi tudás, amit ugye átadnak, hogy ezt megtanulni. Hogyan kell valaki mással egyáltalán kommunikálni,
világos,
aki ugye teljesen más tanult, vagy teljesen más gondolkodása van, más háttértudása van.
Más területen tudja bemutatni, amit tud.
Más területen dolgoz. Igen. Hogy lehet ezeket a tudásokat összerakni, és egy konkrét probléma érdekében együtt dolgozni. A problémák, amiken dolgoztak, azokat is úgy válogattuk, ebbe segítettek itt a hátrányos rákutatók, hogy minden ilyen csapat kapott egy tudományos problémát. Ez a tudományos probléma magyarul, amit rákos betegségekkel kapcsolatos, és mindegyik valamelyik kúrens létező tudományos kutatáshoz kapcsolódott. Nem egy ilyen gyakorló feladatok voltak, vagy fiktív problémák, amiket kitaláltunk, hanem tényleg való életben, modern kutatásban elején levő probléma, és akkor ezzel mit tudnak kezdeni.
Ez így nagyon izgalmas. Kérdés az, hogy mekkora sikere volt az iskolának, mi volt a visszajelzés, hogy érezték magukat a csoportokban lévők, és hogy vajon igen, el tudják-e képzelni azt, hogy így dolgozzanak?
Igen, nagyon sok visszajelzést kaptunk, ezt itt a kollégáim, akik ugye szervezésbe segítettek, ezt is gyűjtötték, hogy van egy hosszú gyűjteményünk a lelkes visszajelzésekből, hogy mennyire inspiráló volt ez az iskola. Sőt, az én csapatom, ők külön jelentkeztek utána, hogy szeretnék folytatni így együtt, meg velem ezt a kutatást, amit ott elkezdtünk. Uh-huh. Úgyhogy ezt most észre folytatni is fogjuk. Tehát ebből valószínűleg egy publikációt is tudunk készíteni, egy komoly tudományos publikációt, mert pár hónapig kell persze dolgoznunk rajta. De ennyire megtetszett nekik a téma, meg a közös munka, jelentkeztek sorra, hogy szeretnék ezt folytatni.
Azzal, hogy ez megrendeződött, azzal, hogy ezek a tapasztalatok megszülettek, azzal, hogy ilyen értelemben, ha jól gondolom, határokon át átívelő munkacsoportok is létrejöhetnek ma már a tudomány segítségével. Ez a HCM-nek a helyét a nemzetközi térképen hogyan stabilizálja vagy erősíti?
Arra számítok, hogy látva a hallgatókat, ugye nagyon sok hallgatóból tudtunk választani, úgyhogy akiket kiválasztottunk, ők tényleg mind nagyon jók, sőt még rengeteg kiváló hallgató van, akit sajnos nem tudtunk fogadni, de valószínűleg ezeknek a hallgatóknak egy jelentős része most egy-két évből elvégzi a doktori fokozatát megszerzik, tehát önálló kutatói karrierbe kezd, tehát ennek ilyen hosszú távú hatással is lesz, hogy ők itt voltak egyszer Szegeden, jó élményekkel távoztak, megvannak a kapcsolatok, együttműködések magyar diákok és a külföldi diákok között, vagy akár itt a kurzusoknak az oktatóival, és egy nagy részükből szerintem sikeres kutató lesz. Tehát ennek ilyen hosszú távú pozitív hatásai is vannak, közös projekteket lehet velük a jövőben, és akár 3-4-5 év múlva európai konzorciumban ismerik, hogy mi van itt a HCM-ben, mivel foglalkoznak, itt vannak itt.
Hát igen, azt hiszem, hogy akkor a legfontosabb ugye a kapcsolat, meg az ismeret, hogy mi tud itt történni, kik vannak itt, és igen, hogyan lehet összekapcsolódni.
Így van. És itt azért a diákok egy része, de nagyon jó egyetemekről jöttek, voltak itt a Cambridge-ből, voltak itt a Sorbonne-ról, Heidelbergből, tehát nyilván akkor most visszamennek, és akkor elmesélik, hogy itt van a HCM, itt van Szeged, milyen szép város, milyen tudomány van Szegeden. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ennek ilyen hosszú távú pozitív hatásra is lesznek.
Mint csoportvezető, milyen volt a megélésed?
Ami nekem tanulságos volt a csoport munkával, ugye, hogy én is milyen sokat tanultam. Annak ugye én definiáltam a problémát, de azért tényleg a biológiai részéből, aki a csoportunkban volt, én immunológus, sokkal jobban értette, mint én, és abban a részéből ő tanított engem.
Na hát akkor ebbe is megmutatkozott, hogy a területek hogy tudnak együtt dolgozni nagyon hatékonyan.
Igen. Ez a problémánk nagyon érdekes volt. Ez egy olyan terápiás módszerrel foglalkozott, amit úgy nézzük, hogy onkolitikus vírusok. Ezek olyan vírusok, ezek módosított vírusok, amik rákos sejteket, célzottan a rákos sejteket támadják meg. Egy ilyen terápiát már van engedélyezve, és gyakorlatban használják, az egyfajta melanoma elleni onkolitikus vírus. Azért a legtöbben még csak úgy kísérleteznek, és amivel mi foglalkoztunk ebbe a pár napba, az egy kicsit trükkösebb, az nem csak annyit arról szól, hogy a vírussal megtámadjuk a rákos sejteket és elpusztítjuk, hanem ott még az immunrendszeren keresztül, vele interakcióban van egy nagyon érdekes hatás. És a tumor sejtek, vagy a rákos sejtek képesek egy olyan fehérjét termelni, ami, hát annak van kétféle, én most kicsit leegyszerűsítve mondom, képzünk el kétféle immunsejtet, a ilyen katonai hasonlatot, mint a lennének az őrszemek, meg a kommandósok. Az őrszemek szólnak, vagy felderíték. Szólnak, hogy itt az ellenség, akik ugye a rákos sejtek, és akkor a kommandósok oda mennek, és akkor elpusztítják őket. De persze a tumor se hagyja magát ilyen könnyen, és képes egy olyan fehérjét termelni, ami semlegesíti a felderítőket. Nem hívják a kommandósokat. És készítettek két évvel ezelőtt egy olyan módosított vírust, ami gyakorlatilag megakadályozza azt, hogy semlegesítsék az őrszemeinket, a rákos sejtek. És akkor is ezt modelleztük, és akkor ennek több fázisa van. Egyik az, hogy kell sikeres legyen ez a terápia, kell, hogy a vírus az sikeresen meg tudja fertőzni a rákos sejteket, elterjedjen a tumorban. Ez nagyon hasonló ahhoz, mint egy emberi járvány.
Igen, tehát, igen, igen.
Egy jó vírus kell, ami ott el tud terjedni, és megfertőzi a rákos sejteket.
De és úgy, hogy közben a szervezet többi részét nem bántja, gondolnám.
Így van, egy célzottan a rákos sejteket.
Jó, értem.
És ez a módosított vírus, az újfajta vírus, ez egy olyan protein fehérje termelésére kényszeríti a rákos sejteket, ami levontja ezt az immunelnyomást. Tehát kell az, hogy elég sok fehérje termelődjen, és akkor az őrszemek újra aktívak lesznek. Tehát kell az, hogy a vírus sikeresen elterjedjen, hogy termelődjön összesen annyi fehérje, hogy az őrszemeink normál működésre visszálljanak, és akkor be tudnak jönni a kommandósok, és akkor még nekik is elég hatékonynak kell lenni. Ez nem több lépcsős folyamat. Ezt modelleztük, hogy mik azok a nagyon sok paramétere van ennek, de mik azok a kritikus paraméterek, hogy minden lépcső így sikeresen, hogy minden ilyen akadály elháruljon, és sikeres tud lenni a terápia. Erről nyilván ezzel még csak egérkísérletek vannak, tehát mi is az egérkísérletekbe mért adatokkal számoltunk.
Jó, de azért ez ilyen reménykeltő, hogy ez a jövő, és el lehet egyszer csak ide jutni.
Igen, tehát ez nagyon sokféle újfajta terápiával kísérletezünk, az onkolitikus vírusokkal is már egy ideje. Ezen a területen belül, onkolitikus vírusokon belül, ez egy újfajta megközelítés, hogy gyakorlatilag az immunrendszer előtti akadályokat bontjuk le egy ilyen vírusra, hogy utána az immunrendszer elpusztítsa a rákos sejteket. Ez egy ilyen csavar a történetben.
Igen, azért mondom, hogy ez reményt keltő, mert az ember látja maga előtt, hogyha ez a folyamat a sok kutatásnak, mérésnek, és aztán utána pedig a kipróbálásnak, vagy a kísérletezésnek köszönhetően bekerül a klinikumba, akkor azért jelentősen megváltozhat a viszonyunk ezzel a problémával, ami furcsa módon egyre gyakoribb, egyre elterjedtebb, egyre több arca van, és hát sok ember életbe kerül, meg egyébként sok ugye, tartós egészségkárosodásba.
Igen, ha most kicsit visszautalhatok a MOFIT, a floridai rákközpontra, ugye ott már nagyon sok klinikai kísérlet folyik, ilyen matematikai alapon tervezett terápiákkal kapcsolatban, és ez úgy is fölfogható, mint amiről nagyon sok szó esik egyébként, a személyre szabott orvoslás.
Igen, igen.
Ugye mindenkinek a saját szervezetéhez, meg a saját, mindenkinek a rákos megbetegedés, mindenkinek egy kicsit más az ő saját. Ugye klasszifikálják őket, csoportokba osztják a rákos betegségeket, ezért mindenkinek kicsit egyéni. És hogy a személyre szabott orvoslás, ez nem csak arról szól, hogy van nagyon sok gyógyszer, mint a kemoterápiás gyógyszer is rengeteg van, ha rengetegféle gyógyszert kifejlesztünk, és akkor mindenkinek megtaláljuk, hogy az ő betegségéhez, meg az ő saját szervezetének a jellemzőjéhez melyik passzol jobban, hanem próbáljuk az egész terápiás folyamatot személyre szabottan megszervezni, tehát akár az adagolást, az ütemezést, mikor váltunk másik gyógyszerre, kinél hogy kombináljuk. Tehát ez egy nagyon jövőbe mutató dolog, és tulajdonképpen ebbe az irányba dolgozunk mi is, meg az egész iskolának is ez a filozófiája, hogy ezt a fajta szemléletet átadja a fiatal kutatóknak is. A személyre szabott orvoslás, az ott nem csak egyes gyógyszereket akarunk egy megfelelő személyhez hozzárendelni, hanem az egész terápiát így globálisan, ahogy látjuk, megtervezzük, és próbáljuk megint egy lépéssel legalább mindig előrébb járni, mint a betegség. És ez mindenkire személyre szabottan, mindenkinek lemenni, ez egyéni modellje, az ő saját modellje, és az alapján segítünk a terápiát megtervezni az ő számára.
Hát én csak azt tudom kívánni, hogy gyorsan, minél gyorsabban sikerüljön ez. Nagyon-nagyon biztató, hogy a szakemberek ebbe az irányba mennek együtt, és már láthatóan ebben az iskolában valós problémákkal dolgoztak.
Igen.
Hát köszönöm szépen, nagyon sok sikert kívánok. Dr. Röst Gergely, matematikus, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, a HCM Komputációs Medicina Kutatócsoportjának vezetője volt a vendégem.